Nyolcadik fejezet. Noha Viktóriát az okulás vágya hozta ide, 10 perc is eltelt, míg végre egy kicsit figyelni tudott az előadása is. A keze mozdulatlanul hevert az ölében, a szemét udvariasan az előadóra függesztette, de a testét, mintha elektromos áram érintette volna, és ez az áram a kreolbőrű fiatalemberből sugárzott, aki mellette ült. Pietro Caravacci. Milyen melódikus név. És annyira egyértelműen idegen. Viktória még a szemét sem merte rávetni, de mintha megtapintotta volna, érezte az idegen egész lényét, és sajátos módon maga előtt látta az egész embert. Szikár volt és egyenes tartású, és idősebb. Talán 23 vagy 24 éves. Most szarukeretes szemüveget tett fel, de a bemutatkozásnál, amikor Viktóriára nézett, a szeme sötétkék volt, a tekintete mély, és a pillantása csak nem simogató. Képzelődöm, tűnődött Viktória. De mitől ez a remegés? Mi teszi számára olyan érdekessé és rendkívülévé ezt a sovány arcot, határozott vonalú állat és homlokot? Ki ez az ember? Mit csinál? Hogy megpróbálja valahogy feloldani magában ezt a feszültséget, egy kis fekete noteszt vett ki a zsebéből, és lefirkantott néhány nevet. Néhány írónak a nevét, akikről az előadó beszélt. G.B. Shaw, Archibald MacLish, Boris Pasternak. Ismerős és ismeretlennek tűnő nevek. Az előadó olyan könyveket tárgyalt, amelyeket Viktória egyáltalán nem ismert, és az előadás két kultúrára hivatkozott szüntelem. Viktória igyekezett koncentrálni. Igazán igyekezett. De a figyelme újra meg újra visszatért a nyugodt fiatalemberhez, aki mellette ült. Miért tölti be ennyire a tudatát? Mintha bűvöletben tartotta volna. Annyira, hogy Viktória szinte megkönnyebbült, amikor a professzor behajtotta a jegyzetfüzetét, és a megszokott tapsvihar közepette kisietett. Pietro Caravacci megmozdult. Kinyújtotta hosszú, keresztbetett lábát, míg Viktória ügyetlenül matatott a kabátjával, felállt. Hadd segítsek neked, szólalt meg a háta mögött John Sawyer, és Pietro is megpróbált segíteni. A kabát ujja összegabajodott Viktória táskáján a kapántjával, de pillanatnyi húzigálás, cibálás után, miközben a hallgatóság távolodó tagjai ide-oda sodorták őket, indulhattak kifelé. A zsúfolt hallon keresztül lassan masíroztak le a lépcsőkön, de közben Viktória titkos reményei elenyésztek, mert Pietro valahogy elveszett a tömegben. John azonban felhajtott kabátgallérral, mert egyre hidegebb lett, megvárta a lépcsőn. Csípős szél fúj, mi? Kérdezte, jól utánozva előadó brit kiejtését. Elkísérlek a buszig, nincs messze. Viktória fanyarul mosolygott. Nyáron elég tűrhetően bántál velem, korholta, de Cambridge-ben folyton igyekszel a legkisebb közös nevezőre jutni velem, mert még mindig kövér vagyok. John kritikus szemmel nézett végig Viktórián. Egy pár kilót azért már leadtál. Ma este például, tette hozzá meglepődve, egészen csinos vagy. Viktória fesztelenül nevetett, mert ez a harvardi elsőéves most már semmit sem jelentett számára. Ki volt az a férfi, aki mellettem ült? Kérdezte, mihelyt ez a kérdés már közömbösnek tűnhetett. Pietro? Bemutattam neked, Caravaccinak hívják. Ó, Caravacci! Énekelte John az Ó, szóla mió dallamára. Viktória, akit egyáltalán nem mulattatott ez a danászás, tovább tapogatózott. Mit csinál? Végzős hallgató. A Harvardon? Hol másutt? Vannak más egyetemek is Boston környékén. Itt van a Műszaki Egyetem, a Tufts, Bradens. A könyvesboltban szerzett tapasztalatok alapján Viktória ujjain számolgatta a lehetőségeket, de tudatalatt megkönnyebbülten hallotta, hogy az idegen itt lakik, tehát az életének a lehetséges körpályáján belül van. Az egyetemek felsorolását félbeszakítva megkérdezte, mit tanul? Valamiféle bölcsész. Nem tudom pontosan, mondta unottan John. És honnan ismered? Viktória ösztönösen érezte, hogy most már nagyon is sokat kérdezett, de egyszerűen nem tudott uralkodni magán. Nézd, én szabadon mozgok, elég sok embert ismerhetek, nem? Egyébként ez idő szerint ő tanít engem latinra, magyarázta John. De miért érdekel téged annyira? Viktória vállat vont. Nem tudom, talán azért, mert lent délen nem sok külföldivel találkozunk. A magyarázat úgy látszik kielégítette Johnt, mert nem folytatta a témát, hanem az előadást kezdte tárgyalni. Ez nagyon jó sorozat, mondta. Sajnálom, hogy a jövő héten nem leszek itt. Apám felugrik üzleti ügyben, és megígértem, hogy vele vacsorázom. Befordultak a térre, elhaladtak a magas szilfák alatt megbúvó kis kápolna előtt. A szilfák utolsó leveleiket hullatták a Harvard kertben. A föld alatti pavilonjából homályosan szűrődött fel a lámpafény. A busz megállónál sorba álltak a hazafelé igyekvő munkások és diákok. A hideg vörösre csípte John orrát. Akarsz egy csésze kávét? Kérdezte. Victoria akkor sem lepődött volna meg jobban, ha John a Harvard Yale meccsre hívja. Sajnálom, mentegetőzött, de félek, hogy már így is késő van. Tudod, 10:30-ig kaptam kimenőt. A Massachusetts sugárút sarkán elbúcsúzott, és átfutott a kereszteződésnél, hogy felszálljon a várakozó buszra, amelyik abban a hiú reményben, hogy verseny futhat a fénnyel, azonnal elindult. Hazafele Victoria egész úton anyagtalannak érezte magát, mintha önkívületben lenne. Lehet, hogy soha többé nem fogja a Pietro Caravaggiót látni, de egyszerűen nem tudta elfelejteni. Pedig eltekintve attól, hogy olasz volt, nem volt benne semmi olyan ellenállhatatlan, olyan szokatlan. Ennek ellenére úgy aludt el, hogy maga előtt látta, még mindig üldözte a képe, és amikor reggel felébredt, ahelyett, hogy szokása szerint gyorsan felöltözött volna, csak vesztegelt az ablak előtt. Letérdelt a padlóra, az ablakpárkányra támasztotta a könyökét, és álmodozva nézte a tájat. Az iskola pázsitján a lehullott levelek között villámgyors barázda billegetők cikáztak, hullott bogyók után kutattak. Délfelé húzó vörös begyek kukacokat keresve szögdécseltek a füvön. A vörös fenyő tűlevelei meleg karamell színbe váltottak, és a füved zuzmara lepte. Közeledett a tél. Az évszakváltás jelei úgy hatottak Viktóriára, mint egy jeladás. Nem csak az évszakok, hanem mintha az egész élet megváltozott volna körülötte. A tudata mélyén talán először életében tökéletesen ébernek érezte magát. Ez a különös elragadtatás egész héten át kitartott. A várakozástól, amely olyan volt, mintha egy kaland előtt állna, teljesen elgyengült. Minden óra, amelyen jelen volt, minden falat, amit lenyelt, minden lépés, amelyet megtett, mintha közelebb vinnék ehhez a meghatározhatatlan célhoz. Péntek este szinte futott a busztól a Sanders színházig. Lihegve megállt a lépcsőn, és ráeszmélt arra, hogy a szíve féktenül kalimpál a bordái között. Ott kell, hogy legyen. Kell, hogy újra lássa. Ösztönösen korán jött. Ösztönösen ugyanazt az ülőhelyet kereste. Amikor megérkezett, a karzat még jó szerint üres volt, mégis ugyanahhoz a sorhoz lépett, ugyanazt a helyet találta meg, ahol a múlt pénteken ült. Ott várt dideregve és egyedül a Kongó karzaton. Még a kesztyűjét sem húzta le, a sálat sem vette le a fejéről. Sem jobbra, sem balra nem nézve, nagyon nyugodtan ült, de érezte, hogy lassan megtelik a színház. Az emberek úgy örvény lettek, mint a szellemek. A hangjuk tompa, kísérteties. A faburkolatú falak elnyelték a mennyezetről áradó szápat fényt, porosnak, örögnek tűntek. Istenem, könyörgök, fohászkodott Viktória. Megpróbált varázslatot gyakorolni, megfeszítette vasakaratát, hogy megjelenjen a dzsin. Két szakállas diák jött a sorba, Viktória felállt, hogy átengedje őket. Hirtelen rémület fogta el, és rátette táskáját a baloldali üres székre. Ez a hely foglalt? Kérdezte ebben a pillanatban egy idegen hang. Viktória fel sem nézett. Igen, mormogta.